A verseket Balkai Géza, Tóth Éva és Hegedűs D. Géza mondta el. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2007. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus.
A játékos. Dosztojevszkij regényét Devecseriné Guti Erzsébet fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos.
Numéro 22. Noir, père, passe.
Hogyan, Alekszej Ivanovics? Mindössze 700 forintot hozott nekem a gyémántjaimért. 2000-et kellett volna rájuk kapnia, vagy még annál is többet.
Sajnos Polina Alekszandrovna, képtelen voltam többet elérni.
Nekem mindenáron pénzre van szükségem. Keríteni kell a föld alól is, különben elvesztem.
Mi történt itt Roulettenburgban, még oda voltam?
Itt semmi. Semmi egyéb, mint az, hogy Péterváról két hír érkezett. Az első, hogy a nagymama nagyon rosszul van. Aztán két nap múlva a második, hogy úgy látszik, meg is halt. Most már várjuk az utolsó végleges értesítést.
Szóval a Roulettenburgban mindenki várakozik.
Mindenki. Már egy fél éve mindenki csak ebben reménykedik.
Maga is, Polina?
Én egyáltalán nem vagyok a rokona. Én csak a tábornok mostoha lánya vagyok. De azért biztosan tudom, hogy a nagymama végrendeletében rólam is meg fog emlékezni.
Azt hiszem, maga nagyon sokat fog kapni.
Igen. Szegény nagymamácska szeretett engem.
Ugye de Grie úr, a mi Márkink, szintén be van avatva a családi titokba.
Miért érdekli ez önt?
Ha nem csalódom, a tábornoknak sikerült pénzt kölcsönöznie tőle.
Eltalálta, és?
No hát, vajon adna-e neki pénzt a francia, ha nem tudna a nagymamácskáról?
Igaza van. Mihelyt megtudja, hogy a végrendelet értelmében én is örököltem valamit, tüstént megkéri a kezemet. Önt nyilván ez érdekelte, nem?
Azt hittem, már régen megkérte.
Nagyon jól tudja, hogy nem. Ezzel az angollal hol ismerkedett meg?
Mr. Estlivel?
Igen.
Tudtam, hogy kérdezősködni fog felőle. Nagyon félénk ember is, szörnyen szerelmes. Természetesen magába.
Tudom.
És tízszer gazdagabb a franciánál, ha egyáltalán van valami annak a franciának.
Van. Valami kastélya is van.
Én a maga helyében mégis az angolhoz mennék feleségül. A francia csinosabb ugyan, de rossz jellemű. Mr. Esli pedig becsületes, és tízszerte gazdagabb is.
Igen, de viszont a francia Marki, és szellemesebb.
És én? Polina. Én kész vagyok bármilyen árat megfizetni magáért.
Legutóbb a Schlangenbergen azt mondta, hogy egyetlen szavamra kész fejest ugrani a szakadékba. Egyszer majd ki is mondom azt a szót, pusztán azért, hogy lássam, miképpen tud megfizetni valamiért. Maga gyűlöletes számomra, mert szükségem van magára.
Ha szabad érdeklődöm, miféle ez a Mademoiselle Blanche?
Mademoiselle Blanche nagyon jól tudja, hogy miféle. Mademoiselle Blanche tábornokné lesz. Persze, csak akkor, ha a nagymama halálhírét megerősítik. Mert Mademoiselle Blanche is, az anyja is, és de Grie Márki szintén igen jól tudják, hogy tönkre mentünk. Hallgasson ide.
Igen.
Fogja ezt a 700 forintot, és menjen játszani. Nyerjen nekem a ruletten amennyit csak lehet. Mindenáron pénzre van szükségem.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Numéro 22. Noir, père, passe.
Nyert?
Tessék, 160 frigyes arany. De többi nem játszom magának.
Miért nem 90?
Mert magamnak akarok játszani.
Tehát továbbra is az a meggyőződés, hogy az ön számára az egyedül kivezető út a rulett?
Igen. Mivel én csak házi tanító vagyok maguknál. Persze, ami a szilárd meggyőződésemet illeti, hogy feltétlenül nyerni fogok, az magam is belátom, csak ugyan nevetséges.
A mai nyereségemet megfelezzük, jó? És tovább kell játszania. Nekem. Ugyanezzel a feltétellel.
A felezést visszautasítom, és más számára nem játszom többi, veszítenék.
Pedig én magam is úgy szólván csak a ruletben reménykedem, bármilyen ostobaság is ez. A nagymama halál hírének a megerősítése késik. Tovább kell játszania. Számomra. Csodálom, hogy ön olyan vidám hangulatban van. Minek körül mondja? Talán annak, hogy elvesztette a pénzem?
Miért adta ide? Miért kényszerített rá, hogy újra játszok? Mire kell magának a sok pénz?
Mit faggat?
Megígérte, hogy mindent elmond nekem. Hallgasson ide. Szilárd meggyőződésem, hogy mihelyt magamnak játszom, nyerni fogok. És akkor vegyen el a nyereségemből annyit, amennyire szüksége van. Na igen. Én a maga szemében a nullánál is kevesebb vagyok. Tőlem még pénzt is elfogadhat.
Ha tudni akarja, tartozásom van. Azt hittem, hogy feltétlenül nyerni fogok. Talán mert más lehetőségem nem maradt.
Mint a vízbe fulló, mikor szalmaszál után kapkod.
Hisz maga is a ruletben reménykedik.
Ez igaz. És hiszem, hogy nyerni fogok, mivel hogy számomra is ez az egyetlen lehetőség.
Kétlem, hogy önt komolyan gyötörheti valami.
Tehát adósságot kell visszafizetnie. Netán a franciának tartozik?
Ön ma különösen ízléstelen.
A rabszolgája vagyok. A rabszolga pedig nem sérthet.
Mondja meg őszintén, minek magának a pénz.
Miért akarja tudni? Talán az fűt, hogyha pénzem lesz, maga is mindjárt más embernek tekint.
Szabadulni akar a rabságomból. De hisz azt mondta, hogy ez önnek élvezet.
Milyen elbájoló. Na hát igen, élvezet. Van, igenis van gyönyör a legmélyebb megalázottságban is. Meg kell hallgatnom a maga jelenlétében a tábornok erkölcsi prédikációit. 700 rubel nyévi fizetését, amelyet talán meg se fogok kapni tőle. De Grie Márki pedig úgy néz végig rajtam, hogy közben észre sem vesz. Én meg borzasztóan szeretném megragadni a Márki orrát, és jól megcsavarni.
Gyerekes beszéd.
Mondja, miért bolondulnak a mi orosz kisasszonykáink a franciákért? A galka kaskel? Különben én nem értek ehhez, nem vagyok nő. Csupán egyet tudok, hogy én mindenütt magát látom. Pedig talán nem is szép, és valószínűleg nem is jó szívű. És könnyen lehet, hogy nem nemes gondolkodású. Ne haragudjék a fecsegésemért. Hanem tudja, hogy nekünk veszélyes kettesben lennünk. Mert én sokszor ellenállhatatlanul vágyom rá, hogy megverjem. Elcsúfítsa, megfojtsa magát.
Maga?
Tudja, a 3 nappal ezelőtt fenn a Schlangenbergen. Kimondja azt az egy szót. Én valóban leugrom a szakadékba.
Igen?
Ha csupán tréfából, gúnyból mondja, és megteszem. Elhiszi?
Miért ne hinném? Nem gyáva maga?
Nem tudom. Lehet, hogy az vagyok.
Ha azt mondanám önnek, ölje meg azt az embert. Megölni?
Kit?
Akit akarok.
A franciát?
Feleljen.
Árulj el végre, mi történik itt. Micsoda zűrzavar ez? Maga most a halánya egy tönkre jutott őrült embernek, aki szenvedélyesen imádja azt az ördögi Blanche-t. Aztán meg itt van ez a francia.
Várom a válaszát. Megölni az illetőt?
Természetesen megölném. Képes lenne ilyet parancsolni?
Látja ott azt a kövér bárónét? 3 napja érkezett a férjével, azzal a hosszú porosztal, azzal ott a pálcával a kezében. És azonnal menjen oda, lépjen a báróné elé, vegyen a kalapját, és mondjon neki valami sértőt franciául.
Miért?
Látni akarom, amint a báró elnáspángolja magát. Na, menjen!
A tábornok úr bizonyára azzal a némettel történt találkozásomról beszélt.
Azzal a némettel? Az a német, Wurmelhelm báró? Úgy tűzött belőlünk.
Ó, dehogy is, tábornok úr. Nekem már Berlinben bántotta a fülemet az az örökös jávol, amelyet a németek jóformán mindenhez hozzáfűznek, és olyan förtelmesen elnyújtanak. Mikor a fasorban találkoztam velük, ez hirtelen eszembe jutott.
Hogy?
Ráadásul a bárónének az a szokása, hogy ahányszor csak szembe jön velem, egyenesen nekem jön, mint ha valami féreg volnék. Lássa be, tábornok úr, hogy bár csak tanító vagyok, nekem is lehet önérzetem. Igen, levettem a kalapom a báróné előtt, és udvariasan erről biztosíthatom, így szóltam. Megtiszteltetés számomra, hogy a rabszolgája lehetek. És amikor a báró úr rám kiáltott, hé, valami hirtelen arra ösztönzött, hogy én is elrikkantsam magam. Javol! Elnyújtva a teljes erőmből.
Micsoda? Most belőlem is gúnytűz?
Ne tessék ezt gondolni. Pillanatnyi elmezavar. A jog és orvostudomány is tud ilyesmiről.
Elég, uram. Van önnek fogalma, minek tett ki engem? Engem? Én kénytelen voltam bocsánatot kérni a bárótól, és szavamat adtam neki, hogy önt haladéktalanul eltávolítom a házamból.
Kérem, tábornok úr, tudomásul veszem, hogy elbocsájtott. De engedelmet, tábornok úr, ezzel az ügy korán sincs befejezve.
Csoda.
Milyen meggondolás alapján vállalta magára, hogy helyettem magyarázatot adjon a bárónak?
Kérem!
Ez sértő rám nézvést. Erre egyedül én vagyok az illetékes.
Igen.
25 éves vagyok, egyetemi végzettségű, nemes ember, és öre nézve tökéletesen idegen. Csakis az ön érdemei iránti tiszteletem akadályoz meg abban, hogy mindezért tüstént elégtételtnek követeljek öntől.
Micsoda!
De a báró iránt nem leszek ilyen elnéző. Legkésőbb holnap reggel felelősségre vonom.
Hogyan? Ön még folytatni hagyja ezt az átkozott ügyet? Nem erészelje? Különben esküszöm, hogy... Itt vannak a felettes hatóságok. Rendőrileg kitoloncolják innen. Ne okozzon botrányt.
Botrány okozásért senkit sem lehet letartóztatni, amíg nem okozott botrányt.
Az Istenért, Alexej Ivanovics, az Istenért tegyen le erről az esztelen szándékáról. Hát ön nem ismeri az én körülményeimet. Nekem itt különösen óvatosnak kell lennem. Ha innen elutazunk, hajlandó vagyok önt visszafogadni, ne? Hiszen megérti az okokat, Alexej Ivanovics. Na, Alexej Ivanovics.
Beszélni valóm van önnel, monsieur Alexej. A tábornok mindent elmondott.
Bocsánat, monsieur de Grillé. Lám, ön ebben az ügyben is vállalta a közvetítő szerepét. Ez szerint már végérvényesen a család tagjai közé tartozik?
Engem a tábornokhoz részint üzleti ügyek, részint bizonyos különös körülmények kötnek. A tábornok azért küldött önhöz, hogy megkérjem, tegyen le tegnapi szándékáról. A báró amúgy sem lesz hajlandó fogadni önt.
Hiszen én nem magam megyek el hozzá. Mr. Eszli fogja fölkeresni. Mm. Őt pedig fogadni fogja, igen. Mr. Eszli egy lord unokaöccse. Egyébként semmit sem értek. Miért kell a tábornok úrnak vigyázatosnak lennie, és mi miatt nyugtalankodik?
Ismerjön Mademoiselle de Comenge-t.
Vagyis Mademoiselle Blanche-t.
No igen. A tábornok... Nos, lehet, hogy házasság lesz a dologból, és akkor ezek a botrányok meg históriák.
De kérem, én nem látok semmiféle botrányt. Én nem tartozom a tábornok házanépéhez. Uh-huh. És ha eldöntötték már a házasságot, akkor mire várnak?
Oroszországból várnak híreket. A tábornoknak rendeznie kell az ügyeit.
Ja, persze értem. A nagymamácska, ugye?
Én tökéletesen megbízom az ön vele született tapintatában. Ön bizonyára mindent megtesz ezért a családért, amelyben önt rokonnak tekintették, szerették, tisztelték.
Elkergettek.
Visszafogadják. És van itt egyéb is. Egyébért is jöttem. Azért, hogy átadjam önnek ezt a levelet.
Polinától? És miért csak most hozakodik elő vele? Amint látom, folytatni akarja ezt a históriát. Megharagudott, hát úgy viselkedik, mint egy vásott kölyök. Hanem hát tekintetbe kell venni bizonyos körülményeket, amelyeket lehet később megmagyarázok önnek. De addig is kérem, hagyja abba ezt a gyerekes viselkedést. Jusson eszébe Schlangenberg. Kérem, ha kell, parancsolom, legyen szófogadó. Az ön Polinája. Utóirat. Ha a tegnapi miatt haragszik rám, bocsásson meg. Jól van. Mondja meg a kisasszonynak, hogy legyen nyugodt. De ha szabad megkérdeznem, miért várt a levél átadásával mostanig?
Ó, én tüstént át akartam adni.
Értem. Önnek egyszerűen az volt az utasítása, hogy a levelet csak végső szükség esetén adja át. Mr. Eszli!
Alexej Ivanovics. No lám, én önhöz készülök, ön meg hozzám.
Már elvált a tábornokéktól?
Honnan tudta meg ilyen gyorsan?
Tudom.
Nekem az a benyomásom, hogy ön magától Miss Polinától értesült mindenről.
Erre nem felelek.
Miss Polina levélben könyörög nekem, hogy ne bántsam a bárót. De hát ő maga uszított rá. Az ember sehol se igazodik el.
Ne felejtse, hogy Miss Polinának van egy kisöccse és egy kishuga. A tábornok édes gyermekei, akikkel ez az őrült szerelmes egyáltalán nem törődik. Valószínűleg a vagyonokat is elherdálta már.
Igen, ez igaz. Ha Miss Polina elhagyna a gyerekeket, támaszt nélkül maradnának. De mégis. Ó, értem én, miért érdeklődnek mindjárt olyan nagyon a nagymamácska iránt. Miért várják olyan epedve a halál hírét? Mihelyt meg lesz az örökség, a tábornok megnősül. Dögriének visszafizetik a pénzét, és Polina is felszabadul. Hiszen csak ezt várja.
Alexej Ivanovics!
Mintha a nevemet kiáltották volna.
Én is hallottam. Női hang. Oda nézzen, onnan kiáltozik.
Alexej Ivanovics! Alexej Ivanovics!
A nevem, de kicsoda. Miért szólít engem? Nézze csak abban a kerekes karosszékben. Most már integet is.
Alexej Ivanovics! Ó, Istenem, micsoda mamasz!
A nagymama. Ő az. Ő a nagymama.
Félelmetesen gazdag, aki miatt annyi sürgőn küldözgettek?
100 méterről megismert a hiú szemével, és még azt várták, hogy majd koporsóba fekszik, eltemetteti magát, és itt hagyja az öregséget. És ez mindnyájukat túl fogja élni.
Na mi az, bátyuska, mit merezted rám a szemedet, ha nem tudsz meghajolni, köszönni, mi? Hát talán nem ismertél meg, hallod ezt, Potapics? Hallod ezt, nem ismer meg. Persze, mert már eltemettek. Egyik sürgőnt a másik után küldözgették, meghalt-e már. Tudok én mindent.
De kérem, Antonida Vasziljevna, már miért kívánnék önnek rosszat? Csak a meglepetés, hogy ilyen váratlanul...
Mi ebben a meglepő? Felültem a vonatra, és eljöttem. Kényelmesen lehet utazni. Itt kellemes. Meleg van, a fák már lombosak. Itthon vannak a mieink?
Itthon, hát ebben az órában mindenki itthon van.
Hát itt is órarend szerint élnek, itt is ceremóniáznak, tüntetnek az előkelőségükkel. Hallom, kocsit tartanak. Polina is velük van?
Igen, Polina Alexandrovna is itt van.
Meg az a francia is, na, Alexej Ivanovics, mutasd az utat, megyek egyenesen hozzájuk. Te pedig, Potapics! Mondd meg annak a tök filkónak, a pincének, hogy kényelmes, csinos szállást adjanak nekem.
Majd én segítek.
De meg itt mit nyüzsögtök körülöttem? Hányan akartok vinni? Hogy tolakszanak? Micsoda rabszolga népség. Na, vigyetek föl! Ez meg itt kicsoda?
Ez Mr. Astley.
Miféle Mr. Astley?
Utazgat, nekem jó ismerősöm. Ismeretségben van a tábornokkal is.
Angol, csak bámul rá, de ki se nyitja a száját. Én különben szeretem az angolokat. Na, cipeljetek föl, egyenesen ő hazájuk a szobájukba. Hát itt vagyok!
Kazáni Mária, segíts!
Sürgőjök helyet! Nem vártatok!
Antonida Vasziljevna, nénikém!
Hát lehetséges?
Hogy? Na azt gondoltátok, hogy elpatkoltam, különbözgetted a sürgőnyöket, én meg kaptam magam, és ide jöttem! Ez a francia, ez a besőtök rég!
Imádám! És higgye el, nagy örömömre szolgál, hogy egészséges. Igen. Milyen kellemes meglepetés.
Az ám, meglepetés, te folyáca. Hát ez a lovagló ruhás nőszemély kicsoda, ide valósi, miféle?
Ez Mademoiselle Blanche de Combe, és itt látnak a macskájával a szállodában.
Férné van?
A Mademoiselle még hajadott.
Vikedélyű? Nem mondta túl a társasága? Érte rosszul? Bonjour, Mademoiselle.
Bonjour, madame.
Ó, lesüti a szemét, affektál. Mindjárt látszik, miféle szerzett ám valami színésznő. Én is ebben a szállóban fogok lapni a földszinten. Viszte ki, bátyi?
Jó, nénikém, így el, hogy a legőszintében, hát nagy örülöket, úgy megdöbbentettek és aggasztottak bennünket a betegségére vonatkozó értesülések.
Na hát, hazudsz!
De hát hogyan is tehetett? ilyet, hogy szállhatta rá magát ilyen hosszú útra, de én úgy önben
üres teszik. Fecsegés! Adj Isten, Polina, te mit csinálsz itt?
Sokáig volt úton, nagymama.
Na lám, ezt kérdezte a legokosabbat. Hát tudod, egyre csak feküdtem, egyre csak kúráltak. Hát én elkergettem a doktorokat, és elhívattam a Nikolai Kuruzslót. Az segített rajtam. Az én német doktoraim most csak tátották a szájukat, kezdtek újra rendelkezni. Ha most, azt mondják, külföldi fürdőhelyre menne, akkor a szorulások is elmúlnának.
Persze,
miért is nem mennék? Magamennyi vettem patapicsot, egy szobalányt, külön szakaszt vettem hordárok, meg minden állomáson vannak.
Igen, hál' Istennek.
Mi csak bátyuska, milyen szép a szállásod.
Igen.
Honnan veszett erre a pénzt? Hiszen neked mindened el van zálogosítva. Csak magának, ennek a franciának is miért sokkal tartozott? Tudom, hogy
nénikém, hát én azt hiszem, hogy jogom van ellenőrzés nélkül, meg aztán hát a kiadásaim nem múlják felül a jövedelmemet.
Mi itt tetszik tudni? Bizonyára folyton a rulettnál.
Ja, rulettnál. Én az én rangommal.
Na csak fecseg minden szavat. Itt hazugság. Hazugság, de én megnézem még ma, milyen az a rulett. Én itt mindent meg akarok nézni. De először is azt a rulettet.
Na de ne...
Átengeded nekem kísérőnek Alexei Ivanovicsot.
Amint tetszik, na de én magam is boldogom, Polina is köszönöm. Igen. A legnagyobb örömmel
elsősorban. Valóban azt mondjam, higgy el, öröm lenne számomra.
Öröm, neked is öröm, te tábornok.
Igen.
Én csak nevetlek, pénzt azonban nem adok neked. De most a szobába akarok menni, körülnézek. Aztán elindulunk megtekinteni a látnivalókat. Te vagy a főpincéri?
Oui, madame la générale princesse.
Mit gyagyvász, sose voltam hercegnő. Tehát ez a szobám.
A lakosztálya, madame la princesse.
Kinek az arcképe ez?
Nem tudom bizonyosan, madame. Bizonyára valami grófné.
Micsoda dolog az, hogy nem tudod? Miért kancsol a szeme annak a grófnőnek?
Madame, hát...
Szamár vagy! Hű, de cifrágy függönyök! Húzzátok szét! Még! Jobban! Egészen! Vegyétek le a párnákat, húzzátok le a ciákat, emeljétek le a dunnát!
Mi lesz itt?
Jó, hogy itt nincs Poloska. Le az egész hágyneművel! Az én fején nem emet rakjátok fel.
Igen.
Hanem mindez túlságosan díszes. Minek nekem öreg a szőnök ilyen lakás? Egyedül unatkozni fogok. Alexei Ivanovics, látogass meg minél gyakrabban. Hanem most indulás egyenesen abba a kaszinóba. Megnézem azt a rulettet! Alexei Ivanovics, te kísérsz. Átengeded nekem, tábornok, bátyuska.
Boldogan.
Le sem pihen erőbánt a nyidavasz hülye.
Pihentem én a vonaton eleget.
Hát megyünk mi is.
Ugyan minek nekem díszkíséret, meg tudok én nézni mindent Alexei Ivanovicsal.
Na de boldogan, hát minnyáján boldogan megyünk oda.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Le jeu est fait. Rien ne va plus. Numéro 3. Rouge, impair,
manque. Yes, ki az a fiatal ember, aki ezt a töménytel aranyat nyerte?
Nem tudom, Antonyi Davasziem.
Mondd neki, hogy most azonnal hagyja abba. Szedj össze gyorsan a pénzét, és menjen el. Másképp elveszít az egészet. Hova a Potapics? Oda kell küldeni az a Potapicsot. Menjen el!
Nem szabad így kiabálni, Antonyi Davasziéva. Kiutasítanak
meg. Megint tesz. Micsoda tőkfélkó? Csinálj nekem helyet az asztalra. Ott, oda toljatok. És az a nő. Kicsoda? Alexei Ivanovics. Aki jegyezget. Ez nem fog veszíteni.
Gondolom francia. Aféle...
Madarat röptér. Most magyarázz meg nekem, mit jelent minden egyes fordulat, hogy kell a tétet felrakni?
Na, 36 vörös vagy fekete szám van. Lehet vörösre vagy feketére tenni, rúzs vagy noár. Párosra, páratlanra, per ember. 1-től 18-ig mank. 19-től 36-ig pass.
Zéro!
És mi az az éró? Az a krupié, az a göndör itt. Miért kiáltotta most azt, hogy zéro? És miért söpölt be minden pénzt az asztalról? Azt a nagy csomó pénzt mit besöpölte?
A zéro azt jelenti, hogy a bank nyert. Az asztalon lévő összes tétet ilyenkor a bank kapja.
Nesze neked. Hát akkor én semmit se kapok.
De igen, ha megelőzőleg az íróra tett, és az író kijött, akkor a tétje 35-szörösét kapja.
35-szörösét? Hát akkor miért nem arra tesznek ezek a hülyék?
Ja, mert azzal az egyeséggel szemben 36 lehetőség van.
Micsoda ostobaság! Potapics! Potapics! Várj! Nálam is van pénz, fogd! Egy frigyes arany. Azt most rögtön tett fel az íróra.
De nagymama, hiszen az író éppen az előbb jött ki. Várjon még.
Ne elfedtsák, tett fel a pénzt.
Jó, én nem bánom. De lehet estig sem jön ki, még ha ezreket tetszik is föltenni rá.
Butaság. Aki fél a farkastól, ne menjen az erdőre.
Rien ne va plus. Quatre noir père manque.
Micsoda. Elvesztetted. Itt van még egy. Tedd meg újra. Ördög vinni. Hát mikor jön ki az az átkozott zéró? Ha addig élek is, kivárom. Tégy fel egyszerre két aranyat rá.
De Antonyi de Vasilyevna.
Csak tégy, nem a te pénzed.
Rien ne va plus. Zéro.
Na látod. Maga Isten sugalta nekem, hogy két aranyat tegyek. Most mennyit kapok? Mit te mondják már ide?
Maradják. 70 frigyes arany.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
Isten! Tégy! Gyorsan, ne piszlódj!
De mire tegyek?
A zéróra, minél többet tegy föl egyszerre 20 aranyat.
Antonyida Vasilyevna, gondolja meg. Az irónia 200 fordulat után sem jön ki. Egész vagyonát el fogja veszíteni.
Megint fecseksz. Tudom én, mit csinálok.
Egy számra, egyszerre, 12 aranynál többet nem szabad feltenni.
Hogy nem szabad? Biztosan tudod? Combien zéro? 12, monsieur?
Igen, madám, 12-t szabad.
Gyorsan, 12-t.
Numéro 13. Impair, noir, manque.
Vesztettünk.
Tovább, tégy újra.
Le jeu est fait. Zéro.
Na mit szólsz? Mennyit kapunk?
Parancsolja, madame, le general princess. 420 arany.
Látod?
20 frigyes arany és 4000 forint.
Na mit mondtam? Itt van mind a 4000. Tedd a vörösre.
De nagymama.
Parancsolom.
Numéro 3. Rouge.
Ki jött? 4000. Most adj ide. A másik 4000 pedig tedd fel megint a vörösre.
Douze. Rouge.
Vörös. Összesen 12000. Add ide mind. Az aranyat önts ide a tarsolyomba, a papi pénzt pedig tedd el jól.
Igen, meg.
Elég volt. Hazamegyünk. Gurítsatok haza.
Mais madame, c'est du feu de Dieu.
Mit gagyog?
Hogy isteni szikra volt.
Hát igen. Kaptam magam és nyertem 12000 forintot. Az ám és az aranyak. Az aranyakkal együtt majdnem 13000. Mennyi ez a mi pénzünkben? Vagy 6000, mi?
7-nél is több, a jelenleg árfolyam szerint talán a 8-at is eléri.
8000 rúb! Nem csak éjség.
Ti fajankók meg csak ültök itt, és nem csináltok semmit.
A személyzetnek, meg a hordároknak tessék adni egyet.
Adj ennek az inasnak is. Hát ez meg mit hajlunk itt?
Gratulálnak.
Adj neki is egy aranyat.
Madame la princesse, un pauvre expatrié.
Egy szegény emigráns.
Ennek kettőt adj. De most már elég. Vigyetek haza.
No hát itt van. Micsoda szerencse, anyácska. Gratulálok.
Micsoda győzelem.
Nagymama, micsoda nyereség.
Neked, Polina, veszek holnap egy ruhára valót. Ennek meg hogy is hívják ez a Mademoiselle Blanche. Ennek is veszek egyet. Fordítsd el neki, Polina.
Ó, madame, merci, madame.
Hát te, Alexei Ivanovics, te még nem próbáltál szerencsét?
Nem, még nem.
Ne, ez csak, hogy lángolt a tekinteted, láttam.
Egyszer majd szerencsét próbálok, nagymama.
De csak is a zéróra, tégy, majd meglátod. Mennyi pénzed van?
Össze-vissza 20 aranyat.
Az nem sok. Akarod, adok neked kölcsön 50 aranyat. Vedd el ezt a tekercset.
Anyácska, drága anyácska.
Hanem te, tábornok bátyuska.
Igen.
Te ne várj semmit. Neked nem adok.
Az ördögbe is, tábornokom.
Szörnyű egy vénasszony.
Lépjen be, Alexei Ivanovics. Kérettem.
Rendelkezik velem, tábornok.
Alexei Ivanovics, engedjek jelentenem, hogy ön különös. A legnagyobb mértékben különös. Vagyis ez ön eljárás velem és családommal szemben. Szóval igen, különös. A legnagyobb mértékben különös.
Nem erről van szó. A mi kedves tábornokunk téved. Azt akarta mondani, azaz figyelmeztetni akarta, jobban mondva, nyomatékosan kérni önt, hogy ne vigye pusztulásba. Úgy van, pusztulásba. Ez a legmegfelelőbb kifejezés.
Pusztulásba? De mivel?
Már engedjen meg, ön mint vezető szegődött ahhoz az öregasszonyhoz. Ez a szegény rémes öregasszony. De hiszen az mindenét el fogja veszíteni. Hisz ön maga is látta, hogyan játszik. Ha elkezd veszíteni, el sem mozdul a játékasztaltól. Egyre csak játszik, majd játszik.
Hát ő pedig romlásban dönti az egész családot.
Igen.
Az én anyagi helyzetem zilált. Az örökösei vagyunk. Ha ő jelentékenyebb összegeket veszít, vagy talán elveszti minden pénzét, mi lesz én velem? Mi lesz a gyermekeimmel, Alexei Ivanovics? Mentsen meg bennünk.
De hogyan, tábornok? Mit tehetek én?
Ne álljon a rendelkezésére. Takadja meg a szolgálatát.
Talán valaki más.
Ó, kedves monsieur Alexis, legyen olyan jó. Beszélj el a játékról. Vonj el a figyelmét, és ne engedje, hogy túl sokat veszítsen.
Erre inkább ön vállalkozhatnék, de Grillé úr.
Én?
Ó, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon.
Könyörgök, Alexei Ivanovics. Orosz módon a földig hajolok ön előtt.
Ön az egyedüli. Az egyedüli, aki megmentett bennünket, hát én is. Mademoiselle Blanche, kérjük önt, hát hiszen érti.
Alexei Ivanovics úr, a mátuska küldött önért. Haragszik ám?
Hiszen még csak fél négy.
De a mátuska megparancsolta, hogy keressük meg önt. Aludni sem tudod.
Megjátszani
akar. Hát ül az előcsarnokban.
Jaj.
A boszorkány.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
Csak tégy, tégy. Megint az éróra. Hányszor tettél már?
Már 12-szer. Eddig 240 aranyat veszítettünk. Figyelmeztetem, hogy estig talán...
Havas! Havas! Tégy az éróra, és rögtön tégy a vörösre és 1000 forintot. Ne, itt a bankjegy.
Rien ne va plus. Trois. Rouge, impair, mort.
Na látod. Ki jött a veres? Kapunk 2000 forintot. Már majdnem mindent visszakaptunk. Most megint tégy az éróra. Még vagy 10-szer megismételjük, aztán abba hagyjuk.
Hányszor tettél azóta a zéróra? Ötször? Hagyd a fenébe azt a nyavajás zérót. Itt van ez a 4000 forint. Tedd mind a vörösre.
Antonyida Vasiljevna, sok lesz. Hát, ha nem jön ki a vörös.
Tedd, amit parancsolok.
Rien ne va plus. Zéro.
Uramisten, hát most ki tudott jönni az az átkozott, az a pokolfajzat, de te vagy az oka.
De, Antonyida Vasiljevna...
Te vagy az oka.
Én csak tanácsoltam.
Te beszéltél le róla.
A mélyszerűnek látszott, én nem vagyok felelős minden esetőségért.
Majd adok én neked esetőséget, takarod tőlem!
Istenem!
Alexej Ivanovics, maradj! Maradj! Maradj, hova akarsz menni? Bolond vagy? Na maradj még! Maradj még! Én vagyok a bolond. Inkább mondd meg, mit évő legyek?
Játszik, ahogy tetszik. Én meg csak rakom a téteket.
Úgy. Akkor tégy még egyszer 4000 forintot a vörösre.
De ilyen nagy tétek...
Ha addig élek is, visszanyerem a pénzemet. Tégy!
Numéro 13. Noir, impair, blanc.
Megint a fekete jött ki.
Tégy! Tégy fel mindjárt 8-at.
A legmagasabb tét a 4000.
Hát akkor tégy 4000-et a rúzsra.
Numéro 19. Rouge.
Látod?
Impair.
Látod? Tégy megint 4000-et.
10. Noir. Pair. Manque. Noir.
Most már újabb 12 000 van oda.
Látom, hogy mind oda van. Addig ének is. Tégy még 4000 forintot.
Igen. De nincs már pénzünk, nagymama. A tárcájában már csak 5%-es utalványok vannak. Az elszényében még csak apró.
Van itt pénzváltóiroda. Nekem azt mondták, hogy itt mindent beváltanak.
Beállt, amennyi csak tetszik. De hogy a beváltásnál mennyit vesz itt rajta?
Ostobaság! Vissza akarom nyerni a pénzemet. Hívd azokat a tökfejüveket. Gorítsanak a pénzváltóhoz. Gyorsabban! Messze van még?
Már csak néhány lépésnyire a sétány végében.
Fogd az utalványokat és eredj be!
Mi történt, nagymamácska? Mi történt, Alexej Ivanovics?
Mindent elvesztett, amit nyert, és 12 000 forintot a sajátjában. Jó, most megyünk beváltani az 5%-os utalványt.
Álljon meg!
Nem áll meg!
Mi szívesen megállok, tábornok.
Nénikém, nagymamácskám, anyácskát, most mindjárt kocsit fogadunk, és kirándulunk a környékre.
Igen, talán ez lesz a legjobb.
Csodaszép a táj kilátás a hegycsúcsról, éppen elindultunk, hogy jön meg.
Érdekel is engem a te kilátásod. Alexej Ivanovics,
anyácskám, hát van ott egy falu, ott majd megteázunk.
Friss tejecskét iszunk a pázsitól. Vidd meg magad a tejecskédet, nekem megfájdult tőle a hasam.
Antonyida Vasiljevna.
Mennyit akarnak adni?
Nagyon hátrányosan váltják be.
A rablók. Hívj ki hozzám a bankárt.
Talán valamelyik tisztviselőt, nagymama.
Várom is én, de gyorsan a rablók.
Azt mondják, hogy máshol sem adnak többet. Próbáljuk meg mégis.
Hajd, nincs időnk arra. Csak siessünk. Soha többé nem teszek arra az átkozott vörösre. Zéróra sem. Soha.
Zéro!
Mindent elvesztettünk.
Ó, te mamlasz! Na, lódulj! Nem! Vigyetek haza!
Ó, az én bolond fejem, én szamár, én ostoba liba, vén buta jószág. Teát hozzatok be nekem, és utána rögtön készülünk. Utazunk. Te, Potapics, csomagolj össze mindent, visszamegyünk Moszkvába. Elvesztettem 15 000 ezüst rúbelt. Mikor megy a legközelebbi vonat?
10:45 indul Antonyida Vasiljevna.
És most hány óra?
7:30.
Na mindegy. Alexej Ivanovics, nekem semmi pénzem sincs. Fogd, itt van még 2 utalvány. Váltsd be, mert különben még úti költségre sem lesz pénzem.
Tizenöt ezer ezüst rúbelt vesztett, hogy tehetett ilyet, nagymamácska?
Csak tudnám, ki fog most engem kifizetni, ha most meg elutazik.
Hagyjatok békén, csudar népség. Miért köti magát a nyakamba ez a kecske szakál francia? Hát neked mi kell, te páváskodó tyúk? Mit illegeted magad?
Ördög! Votre nagymamácska 100 évig fog élni, mon general!
Hallgasson!
Mi csoda! Hát te az én halálomra számítasz. Kénen! Alexej Ivanovics! Kergesd ki őket mind! A magamét herdáltam el, nem a tiédeket! Kénen! Polina! Polina, te maradj!
Igen, nagymama.
Téged sajnálok. Hagyd itt ezeket, és gyere velem Moszkvába. Ha ezekkel maradsz, te is elvesztél. A palotám még megvan. Akár egy egész emeletet is elfoglalhatsz benne, és hozzám, ha nem szereted a természetemet, akár hetekig be se kell jönnöd. Na, jössz?
Nagyon-nagyon köszönöm, nagymama. Köszönöm a menedéket. Jól tetszik megítélni az itteni helyzetemet. Ezért őszintén hálás vagyok. Talán nem sokára el is fogadom a meghívást.
Ez azt jelenti, hogy most nem akarsz velem jönni?
Azt jelenti, hogy nem mehetek. És az öcsikém meg a húgocskám nélkül...
Akad nálam, hely, a kicsi bének is elég nagy a tyúk ketrec. Hát szóval nem jössz. És tudom én, miért nem akarsz jönni. Ej, Palina! Bajt hoz még rád az a francia ficsúr. Na, Isten áldjon meg téged is, Alexej Ivanovics, az indulásig már csak egy órán van. Nesze, fogd ezt az 50 aranyat.
Ó, nagyon szépen köszönöm, Antonyida Vasiljevna, de röstelenem.
Micsoda beszéd, vedd el, és a Moszkvában leszel, állás nélkül szaladgálsz, majd beajánlok valahova. Erre egy Isten veled.
Köszönöm.
Várj! Görges ki, Potapics! Visszamegyünk!
Hová, Antonyida Vasiljevna?
Visszamegyünk a kaszinóba. Ha addig élek is, visszanyerem a pénzemet.
Ha önnek úgy tetszik, Antonyida Vasiljevna, játszék. De én nem megyek.
Ugyan miért nem? Tán valamennyien bolond gombát ettetek?
Magamnak tennék később szemrehányást. Tessék, visszaadom az 50 aranyat.
Micsoda ostobaság! Hát jó, ne gyere. Te jössz velem, Potapics! Nem emeljetek fel már, és vigyetek le a lépcsőn. Vigyetek!
Zero! 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 Zero!
Jó estét, bátyuska, Alexej Ivanovics. Ne haragudjék, hogy megint zavartam. Bocsásson meg nekem, öregasszonynak. Mindent ott hagytam. Fiam, csak nem 100 000 rúbelt. Igazad volt, hogy tegnap nem akartál velem jönni. Most oda minden pénzem, egy kopaikám sem maradt. Egy pillanatig sem akarok késlekedni. Üzentem annak a te angolodnak, Eszlinek, vagy mi a neve. 3000 frankot akarok kérni tőle egy hétre. Szaladj el hozzá. Én még elég gazdag vagyok, fiam. Van 3 falum, és 2 házam. Ezt azért mondom, hogy az angol ne bizalmatlankodjék. Most menj, Alexej Ivanovics. Indulásig már csak 1 órán van. Le akarok dőlni, még a csontjaim is sajognak. És ne ítélj el engem, vén bolondot. Most már sajnos még azt a szerencsétlen tábornokot sem hibáztatom. Szörnyen ostoba. Hanem azért pénzt mégse adok neki. Na Isten veled!
Kérettem Alexej Ivanovics, hogy mentsen meg. Mentsen meg. Szálljon meg.
De mit tehetek, tábornok úr?
Szálljon meg, most azonnal, míg nem késő. Menjen, menjen, mademoiselle Blanche-hoz is kérje meg. Beszéljen a lelkére, térjen vissza hozzá, legyen a felesége.
De kérem, tábornok úr, hisz mademoiselle Blanche engem mindedig észre sem vett.
De meg kell szánnia engem is, a nagymama, a nagymama is. Nálunk oda az ilyen öregasszonyokat tüstén gondnokság alá helyezik. Igenis, tisztelt uram, ön ezt még nem tudja, nálunk elbánnak az ilyen öregasszonyokkal, kényszerítenék. Igenis, az ördög vigye. És mademoiselle Blanche...
Ő talán de Grie, Marquis.
Elutazott. Mindenem zálogban van nála, semmi, de semmi pénzem sincs, és a nagymama esztétől kér pénzt, és ő sem utazott.
Hogy fogja kifizetni a szálloda számláját, tábornok úr? És aztán mi lesz? Mi lesz Polina Alexandrovnával és a gyerekekkel?
Mademoiselle Blanche most elutazik valaki mással, egy herceggel, és akkor ez olyan hálátlanság, ugye? De temetes állatlanság.
Polina!
Mi az, mi történt?
Hogy mi az? Maga itt az én szobámban.
Ha eljöttem, hát egészen eljöttem. Ez a szokásom. Majd meglátja. Nyújtson világot!
Levél?
Olvassa el.
Ez... hiszen ez de Grie kezeírása. Mademoiselle, bizonyos kedvezőtlen körülmények arra kényszerítenek, hogy azonnal elutazzam. Ön persze magától is észrevett, hogy a végleges nyilatkozatot szándékosan kerültem addig, míg a helyzet végképp nem tisztázódik. Az öreg hölgy furcsa viselkedése. Az ön ostoba apjának nyújtott kölcsönök. Az ön saját vagyonát is elpocsékolt. Legyen meggyőződve, hogy emléke örökké élni fog szívem. Talán mást vár tőle?
Semmit se vártam. Már régóta megvetem őt. Csak vártam, hogy mit tesz majd. Istenem, ha megjött volna a sürgőnnyel a hír, hogy örököltem, akkor odavágtam volna neki ennek a félkegyelmű mostohaapámnak az adósságát. Őt magát pedig elkergettem volna. Nem ilyen volt azelőtt. Milyen gyönyörrel csapnám az arcába az 50 000-et. Még arcul is köpném.
De Polina, hogy tudta szeretni ezt a de Grie-t, ezt az aljas gazembert? Ha kívánja, megölöm párbajban. Hol van most?
Frankfurtba utazott.
Egy szavába kerül, és holnap reggel utána megyek.
Ugyan, még képes lenne azt mondani, hogy előbb adjuk vissza az 50 000 frankját. És hát miért is párbajozna ön vele?
De hát honnan teremtsük elő azt az 50 000-et? Talán Mr. Ashley.
Micsoda? Szóval te magad akarod, hogy tőled átmenjek ahhoz az angolhoz.
Polina, csak 1 órányi időt adj nekem, jó? Csak 1 óráig vár itt rám. Visszajövök, majd meglátod. Maradj itt a szobámban.
Trente-six. Rouge. Père. Passe.
Menjen el az Istenét, menjen már.
Ez az úr már 100 000 forintot nyer.
Polina. Megvan, meg lesz, Polina. Megvan, Polina. Polina,
Polina, ide néz! 200 000 frankot nyertem, Polina! Tessék, 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 nézd, itt van 10, 20, 40, 50 000 frank, még több is! Fogja, fogja, és vágja a gri arcába! Hát, ha akarja, én magam viszem el neki holnap korán reggel Frankfurtba.
Nem kell nekem az ön pénze.
Hogyan? Mit jelent ez, Polina? Miért nem kell?
Ellenszolgáltatás nélkül nem fogadok el pénzt.
Polina, hiszen én akár az életemet is.
Ön túl sokat kínál, értem, nem? De Grie kedvese nem ér meg 50 000 frankot.
Polina, hogy beszélhet így? Hát én de Grie vagyok.
Gyűlölöm önt! Igen, igen! Semmivel sem szeretem jobban, mint de Griét. Vásárolj meg, na! Akarsz engem? Akarsz? 50 000 frankért, mint de Grie? Szente, szeretsz engem? Ugye? Szeretsz? Te, kedvesem.
Ez nem lehet
igaz. Te jó vagy. Te hűséges vagy.
Polina.
Szeretsz? Hát ugye persze. Szeretsz?
Persze, persze.
Szeretsz? Te szeretsz? Ugye elutazunk? Holnap elutazunk. Haza Moszkvába. Úgy sajnálom a nagymamát. Mondd igazán, miért ölnyitte meg Tökriét? Szerelme. Drága. Hogy csókoljanak.
Polina.
Most már add ide az 50 000 frankomat. Vagy talán meggondoltad magad? Talán már sajnálod is tőlem?
Nem, nem, tessék, fogd.
Ez most már mind az enyém. Igen, az enyém.
Mindig is a tiéd volt.
Hát akkor. Nesze, nesze. Itt van az 50 000 frankot, nesze. Aranyban.
Polina. Polina!
Közel 2 esztendő telt el azóta, hogy Polina az arcomba vágta a pénzt. Mademoiselle Blanche vett gondjaiba, magával hurcolt Párizsba, ahol jól éltünk. A nyereségem természetesen hozzávándorolt. Polina Alexandrovna pedig sokáig beteg volt. Mr. Eszli vitte el az anyjához Angliába, nála élt, míg a nagymama meg nem halt, és 7000 forintot nem hagyott reá. A tábornok utánunk jött Párizsba. És ott halt meg szívszélhűdésben. De Grie eltűnt a világban. Én pedig pénzem elfogyván visszatértem ide Roulettenburgba. Játszottam. Megjártam az adósok börtönét is, de valaki kiváltott. Polina talán. Nem tudom. Olykor nyerek néhány aranyat a kaszinóban, olykor semmim sem maradt. Illetve 1 forintom most mégis maradt. Gondoltam, eszem valamit rajta. De 100 lépés után visszafordultam. Föltettem a pénzem a párosra. És mondhatom, elég különös érzés, mikor az ember egyedül, idegen földön, távol a hazájától, távol a barátaitól, nem tudva, miből fog megebédelni aznap, felteszi az utolsó, a legeslegutolsó forintját. De nyertem. És 20 perc játék után, mikor kiléptem a játékteremből, 170 forint volt már a zsebemben. Ez így igaz. Lám, mit jelenthet az utolsó forint. De mi történt volna, ha akkor végképp elcsüggedek? És nem merem rászánni magam erre a lépésre. Holnap. Holnap pedig minden eldől.
Rien ne va plus.
Elhangzott a játékos. Dosztojevszkij regényét Devecseriné Guti Erzsébet fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos. A szereposztás a következő volt. A nagymama Sulyok Mária, Alexej Ivanovics Tomanek Gábor, Polina Alexandrovna Csongrádi Kata, a tábornok Gáti József, Dögrié Márki Balkai Géza, Mr. Eszli Bács Ferenc, Mademoiselle Blanche Győri Franciska, Krupié Péter Ferenc. A zenét Török Etel állította össze. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Vasadi Balog Miklós volt. Dramaturg rendező Török Tamás. A felvétel 1981-ben készült, és legutóbb 2024. június 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Mi lett velük? Az ember, akinek 5 találata volt. Csapó György műsora.
Szeretnék beszélni. Egy munkás emberről, akinek 5 találata volt. Nevét nem közlöm, mert megharagszik rám. De végtére mindegy is. Nevezzük Kis Mihálynak.
Nagyon-nagyon szegény az ember, az is baj. Ha valami szerencse meglép, akkor már azt jégli. Ez mindenféleképpen baj.
Éppen 10 esztendeje annak, hogy megütötte a lottó főnyereményt, és az is őt egy kicsit. Azóta ismerem.
Egy 4 találatossal. Hely, de boldog lettem volna. De tudtam volna örülni neki. Ha meg már így esett, hogy 5-ös, legalább lenne még néhány rajtam kívül is. Hanem így egyedül valósággal boldogtalanná tesz. Minden héten várja az ember, aztán amikor beüt, összeszűkül a gyomra az idegességtől. Még aludni sem tud tőle. A végén már nem tudja, hogy nyertese vagy vesztes. Ha meglátnak az utcán, mondják már a hátam mögött, né? Ő az, itt megy a lottómilliómos. Ezért még kevesebbet járok az utcán. Engem kocsma nem sokat látott eddig, ha meg cigaretta kell, elküldöm ért a lányomat. Nem akarok én változtatni az életemet. Az én életem ott marad az acélárugyárban a kemence előtt.
Ezt hajtogatta annak idején az olvasztár, de akármilyen őszintén mondta, akarta, mégis arra gondoltam, azért a pénz is megteszi majd a magáét. Érdekelt, bírja a versenyfutást vele. Utoljára talán 4-5 esztendeje jártam náluk abban az észak-magyarországi kisvárosban, ahol laknak. És most ismét itt ülök a lakásukban. Mondom, hogy nem igen ismerek én olyan embert, aki ennyire hajszára beváltotta volna 10 éves tervét.
Ez másképpen nem is lehetett csinálni, csak így lehet. Nagyon sok gondolkozású ember van, másképpen gondolkozik. Hát egyik azt mondja, hogy ő így csinálta volna, a másik meg úgy csinálta volna. Szóval ez minden, hogy ugye az ember saját magának a sorsát el kell döntse, ezt nem lehet másra bízni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem venne se házat, ő semmit se, csak élne a pénznek a kamatában. Ami újra egy nagy rizikó volna, őszintén mondom. Másik jött, hogy ő dolgozzon? Minek? Nem kell dolgozni. Hát annak a kamatjában meg lehet élni. Lehetséges lett volna. Nekem legalább nem volt arra módon, hogy én ezt meg alapítottam volna. Úgyhogy hát én most már ne dolgozzak egyáltalán.
Hadd kérdezzem meg, hogy miért dolgozott mégis?
Egyszer az, hogy én hozzá is voltam szakva, nagyon szerettem a szakmámat is. Én nagyon szerettem dolgozni azon a munkahelyen. Én azért is nem változtattam a munkahelyemen. Mehettem volna könnyebbre, mint ahogy már beszélgettünk is róla, hogy egy fizikai erőn nélkül is lehetett volna egy portásnak, hogy nem tudom, ha elment volna az ember, hogy egy kisebb fizetése természetes, nem az én mindat van. De már ott nem éreztem volna jól magamat, mert én ehhez a munkakörhez voltam szokva, és én azt szerettem volna.
Hát mi volt ebben a legszebb?
Úgymondva, ha valaki egy olyan bizonyos időt ledolgoz egy olyan munkahelyen, és azt figyeli, szereti a munkáját, és szorgalmasan végzi, és akarja végezni, akkor azt meg lehet szeretni. Meg lehet szeretni. És én azért is nem változtattam rajta egyáltalán. Én nem is tudtam elképzelni azt, hogy én a gyárnak egy másik üzemébe bementem, van az, hogy én ott munkát vállaljam. Pedig ez volt a nagyon erős fizikai munka. Mert ilyen még az acélgyárban, de aztán nem igen volt. Itt nálunk bizony, itt kézirakás volt meg, szóval fizikai erőre kellett a
mindentel.
Hát most targanca van, azt hiszem targancával raknak, de azért legtöbbet most is fizikai erőre kell.
Rendes emberi is komolyan végezte a munkáját, úgyhogy meg lehetett bennem bízni. Nem volt kifogás ellene. Az utóbbi években megtettük őt főolvasztárra. Úgyhogy őnek a keze alatt mentek a Marti javítások. Ő volt az irányítója, meg ellenőrzője ennek a munkának.
Még bírne?
Hát talán. Lehetséges az, hogy nem tudom, időnként az ember jobban elfáradna, vagy nehezire esne, de még azért úgy gondolom, hogy csak oda.
Hát igen, már a lába is viszi vissza, ne? Hány évet dolgozott itt?
Én kérem, a kemencén 26 évet dolgoztam, vagy 10 napja, azt hiszem. Talán azért is szerettem annyira meg, hogy én nem ismertem más munkahelyet. Se könnyebbet, sem nehezebbet.
Az olvasztál, hogy jó, kisűrnek ott.
Na, sem. Na kérem szépen, ami azt illeti, ha hol én dolgoztam le azt a 25 évet, azt hiszem, hogy talán maga meg se állna ott. Egy óra hosszát nem tudna megállni ott, amiben mi dolgoztunk, mert aztán dolgozni kellett, ugye? Mert 40 mázsa vasat berakni egy kemencébe, ugye? És annak be kellett menni, kérem, egy fél óra alatt. leghosszabb, mik a legrosszabb volt az anyag, 3/4 óra. Sannét aztán félre, nincs kiutat.
Hányan lakták be?
Azt kérem, 6. Csapoló, az olvasztár, meg a 4 vasrakó. Hát körülbelül a hőfakat mikor haktunk, olyan 50 körül lehetett. De volt nyári időszakban, volt úgyis, amikor bizony talán még a 60-at is elérte. Mert nagyon közel voltunk szorítani, mert rövid volt a rész, a hely.
Meg tudom képzelni, hogy az embernek ki, akkor úgy érzi, de most...
Le.
Jöttek a súlyok rólad,
nem?
Nem.
Én őszintén mondtam, hogy nem, kérem szépen, nem. Hogy mondjam? Volt, amikor rosszabb volt, volt, amikor jobb volt. Volt, amikor könnyebben dolgozott, volt, amikor nehezebben dolgozott az ember, mert mindig adódott olyan munka. Nem tudom, besült egy csapolónyilás, azt ki kellett vésni, véső, rudd a kalapácsa, kézi kalapácsa kellett verni, ugye. Szóval bizony folyt a víz az ember egy műszakon keresztül. Mert ott talán nem volt, hogy megszáradt a ruha rajta, mindig vizes volt. Barongatás nem kellett rakni az emberre, mert megvolt.
Tudja, én mulatok azon, mikor egy sportolótól megkérdezik, hogy ezt futott, mit érzett. Magukat naponta, 60 fokban küzdenek.
Hát ugye ez, úgymond, ez nem egész műszak alatt van, ez csak rakás alatt volt. Amikor beraktunk, hogy kicsapaltunk. Akkor volt ez a... De utána ugye berakt azt az adagot, az a csoport akkor 3 óra hosszáig készített a másikat elő a berakáshoz, amire kerül újra csapalás. Az volt a jó, mikor nem tudom, 20 perc alatt vagy 30 perc alatt bedobta azt az adagot a kemencébe, és akkor megmentedett a meleg. Mert ezt be kellett rakni, a hiába lebegett, hát... Szóval az már az emberektől is függ, hogy hogy voltak összeszokva, hogy ment ott a munka.
Na és azok, akikkel dolgozott, azok még dolgoznak ott?
Hát nincs mindegyik, már mentek el. Mentek el már nyugdíjba, vannak még azért. Vannak úgy, hogy elkérsz, nem csinálom öntetvet, elmenek, megkeresem könnyedben is azt a pénzt, amit itt keresek, de azért ott vannak.
Na jó, 20 éve, barátok vagyunk, és maradunk is.
Gondolja, már kiállta a próbát.
A munka összekötött bennünket sok éven keresztül. Azon kívül egy nagyon jó szándékú, jó barát.
Segítőkész ember.
Igen.
Milyen volt a munkába? Erről egy pár szót hallgatnék.
Első osztályú. Melós volt. Becsületes. Családját, barátait, munkatársait mindig megtisztelte. Mindig szerény ember volt. Utána, amikor azt a bizonyos lottó nyereményt fölvette, akkor is csak ezt lehetett tapasztalni nálam. És azóta is.
Én azt hallottam, hogy segítette azért sok emberen, bár ő ezt nem említette soha.
Nem tette, hogy dicsekedett volna, segített embereken, munkatársait, a közvetlen munkatársait. Annak idején megjutalmazta, és a családjára költötte azt, amit elköltött. Szép családi háza van, gépkocsia, és úgy gondolom, hogy szegény ember nem maradt azóta se.
Na most jól érted, mint említette a családi házat, gépkocsit, hát... Önnek van-e?
Van. Családi házam van, édesapám. Szintén ebben az üzemben dolgozott egy egész életet. Ezt ő építette. Hát így könnyebb volt gépkocsit venni nekem, de van.
Milyen márkájú kocsia?
S-100-as.
Édesapja ugyancsak itt dolgozott, mint vasöntő?
Öntvényfaragó, bevanított munkás volt. Én, mint öntő, dolgozok.
És a fia?
Lányom van. A lányom szintén egy gyárba dolgozik, villamosmotor tekercselő.
Ők is ott laknak?
Nem. Most vásároltunk, illetve vásároltak egy örök lakást. Hát ebbe be kell segíteni. A család összeszedte azt a 70 000 forintnyi összeget. Hát ők is jól megvannak. Azt hiszem, hogy nekik panaszuk nem lehet.
Mindig van, aki próbálkozik, hogy elmenne meg. De annak, hogy elmenjen, visszajön, nincs értelme. Semmi. Mert az a legjobb, mint amit csináltam én is, hogy egy helyről nem mozdulni sehova, kivárna végig.
Ez nagyon nehéz csinálni.
Maddika, magához fordul. Hozzá menem olvasztárhoz.
Hát így nem tudom pontosan, hogy
mit csinálnak ott bent. De hogy apu felnézte, mikor hazajött, nagyon el volt fáradva mindig.
Babba, azért könnyed a munka.
Hát természetesen is sokkal könnyebb.
Ez Magdi, az olvasztál nevelt lánya. Azon tűnődöm, hány éves is volt, amikor kis Mihály az édesapjuk lett. Mert az lett neki is, és a nővérének is, Zsuzsának. Hogy is történt?
Amikor én hozzájött, mert én mentem hozzá.
Tudom.
Hát ő nagyon kicsi volt. Zsuzsa?
Négy.
Három és fél éves, négy. Négy éves körül.
Én azt hiszem, hogy ahogy én elnézem, nagyon jó családot választ.
Na hát ugye én már ismertem őket, nem, ugye, mert hát a Zsuzsát igen, mert ő kislány volt akkor, amikor az apját elvitték. Hát én voltam náluk, jártam hozzá fel, mert mi együtt dolgoztunk az édesapjával.
Igen, tudom.
Úgyhogy az apját aztán elvitték, és én már többet nem is jött vissza, és én mikor visszajöttem, 46-ban. 46. május 26-án jöttem talán vissza, és egyszer bejöttem ide, és akkor találkoztam vele, de még a kalacíról se tudtunk semmit se, hogy hát
mi van
vele. Csak amikor már lejött, aztán, hogy hát
elesett,
hogy meghalt.
De ide 43-ban.
Én 42-re jöttem. Vagy 3 hétig itt se varrottam, amíg felvettek, mert bizony itt nem nagyon lehetett akar a gyárba bejutani.
Nehéz volt?
Nehéz volt nagyon. Volt egy tanító, Erdélyi volt ő is. Mondták, hogy menjek hozzá, mert hát ő neki van ott valami ismerettsége, a mi vezetővel, és majd akkor elintézi, hogy hát felvegyenek. Hát bizony ez nagyon nehezen ment, mert még akarjában nagyon nehezen vették fel az embert a gyárba.
Kapcsolatprotekció
kellett. Már ugyanottan akkor, hogy nekem már menni kell, már a pénzem is elfogyott. Hát már nem tudtam volna fenntartani magam, ugye csak mindig a hitegetés, aztán felmentem a mi vezetőhez, aki ezt intézte. És mondtam neki, ha nincs semmi még most, akkor nekem innen el kell menni, mert én nekem már nincs kitartásom már arra, hogy még kivárjam, hogy én a gyárba bekerüljön. Kérdezte, hogy pénzre van szükségem, mert ad. Hát, és hogy én menjek fel hozzá mindig ebédre. Én azt mondtam, hogy én egyáltalában ezt nem teszem. Ha felvesznek, akkor bemegyek, hanem én akkor tovább állok.
Ez Erdély volt, ez a művezető?
Nem, ide volt. Az Öntödének volt egy művezetője, Dabnernek hitták, Dabner János.
Rendes ember lehetett azért.
És akkor aztán azt mondta, hogy én reggel menjek a kapuhoz. 8 órakor legyek a gyári kapuna, és el is mentem a gyári kapuhoz, és jött is aztán az írnok ki, onnét az Öntödéből, Pesszel Nándor, és szólította nevemen, és úgy vitt le a kórházba, megvizsgáltak, vitték be, úgyhogy én már azon a nap munkába is álltam.
Mennyi idő alatt lett a berakó vagy vasrakóból olvasztó?
Hát kérem szépen, mint vasrakó, nagyon keveset dolgoztam, mint csapalónak kerültem. Megsérült az egyik, megbetegedett, és én annak a helyére lettem becsapva. Úgyhogy semmi tanítás nem volt, csak egyszerűen oda tettek. Utána aztán kezdtem az olvasztárokat helyettesíteni. Azután lettem aztán olvasztár.
Ez körülbelül mennyi idő?
Hát én azt már pontosan nem tudnám megmondani. 53-ban azt hiszem, 53-ban már helyettesítettem az olvasztárokat, 56-ban már akkor mind dolgoztam. 63-ban lettem, aztán felolvasztam.
Az már jó volt?
Hát az már jó volt, csak hát több volt a gond, több volt a baj.
Az emberekkel.
Az emberekkel. Ugye akkor már 26 ember tartozott a kez alatt. Meg aztán akkor ellenőrizni kellett a másiknak a munkáját. Éjjel 2-re bementem be, 4 órára mentem be, este 10-kor mentem be délután, szóval mert össze-vissza bejártam ott, ha aztán valami olyan baj volt, akkor megizzadni. Ott már azt avval is számolt az ember, hogyha már elvállalt, meg kell mutatni, hogy na, hogy is kell azt ott megcsinálni.
Példaként lehetett odaállítani a többi dolgozó elő is. Pedig nagyon sokan, hogyha ilyen pénzhez jutnak, ugye mindjárt más a viselkedésük, munkatársaikkal szemben is. Nem változott még. Pénz nem változtatta meg a magatartását.
Nekem úgy tetszett, akkoriban attól tartott, hogy a derék két keze ezentúl majd értelmét, értékét veszti. Nem akarta megcsalni őket, hiszen azok 49 esztendőn át olyan jól szolgálták. Féltette a régi életét. Annyira ragaszkodott hozzá. Olyannak érezte az ő nagy szerencséjét, mint akivel meg kell birkóznia. Tréfásan, szomorkásan mondogatta. No, azért majd csak szembenézzek avval a másfél millióval, hiszen az én helyem ott van a Martin előtt.
És hogyha itt valami mulasztás történik, történhet az elsősorban az olvasztárnak a hanyag vagy nem törődő munkájánál, akkor 4,5 tonna anyag a selejté válik. Az pedig az itteni dolgozóknak ugye a bérében nagyon beleszól, mert ha egy üzem nem gazdaságos, akkor fizetésképtelené válik, nem beszélve arról, hogy mondjuk népgazdasági szinten is nem mindegy az akkor, amikor az acélra olyan nagy szükség van, hogy itt 4,5 tonnákat csak úgy kidobáljunk selejtnek. Hát 24 órában mi általában ebbe a kis Martinból 6 adagot hozunk le, egy ilyen 4 tonnás átlag adaggal számolunk, az 24 tonna naponta. Olvasztálunk nincsen csak 4. A 3 a rendes váltó műszakra, egy pedig az, akivel porjatkáztatunk, vagyis ilyen csúsztatást végzünk, mert ugye csökkentett munkahely a Martin, és ez a beugró olvasztár.
Mennyi az átlag jövedelme?
3,5 ezer forint. Meg van neki havonta. 3-3,5. Hát van neki 14-15 forintos órabérünk, de ezzel aztán a melegségi, éjjelesi pótlék.
Emlékszem, akkoriban még az erdőgazdaságban is járt dolgozni.
Ez még 49 és 50, 50-es években volt, amikor az erdészethez
járt. Erdészethez, igen.
Én kérem, ledolgoztam a 8 órát, mint vasrakó benne a gyárba, hazajöttem, az utolsó falatot a pipisketetőn nyeltem le, mentem falat várni. Este 9 órakor haza, megvacsoráztam, indíts be a gyárba. Vagy ha nappalas voltam, akkor hazajöttem, lefeküdtem, mentem, 2-kor jöttem, mentem ki a hegyre, este 9-kor haza. De ez később, ősztől, tavaszig, kora tavaszig, amíg már zöldültek a fák, ez ment állandóan. Ezt én több évig csináltam. Ezen már csodálkozott is mindenki. Ugye volt, aki csodálkozott, volt, aki irigyelte, úgyhogy... Nem.
Ez hogy bírtál őszintén?
Kérem, én magam se tudom. Hazudnék, ha mondanék valamit erről, mert én magam se tudom ott. Pedig olyan vékan voltam, mint most magam, sovány. De hát ugye kellett foglalkoztam. 16 órát dolgoztam naponta, 8-ot ledolgoztam a gyárba, másik 8-ot ledolgoztam az erdészetnél, meg vannak ott a kartonlapot.
Mennyit keresett ezzel akkoriban? 50?
Hát nagyon szépen, én akkorjában majdnem azt kerestem, amit a gyárba. A gyárba kerestem 900 ezer forintot abban az időben. Hát körülbelül 7-8-900 forintot kerestem az erdészetnél is. És akkor a tüzelem meg volt. Nekem menni kellett, mert az, amit a gyárba kerestünk, az kevés volt. 4 voltunk, ugyan, tehát nem is 4, mert 5, mert ott volt a mama is, ugye. Nagyon sokat dolgoztam. Őszintén mondva, nem sajnálom, hogy dolgoztam. Örülök annak, hogy tudtam dolgozni. És mindig kijött valahogy a lépés azért.
Én nekem az az érzésem, hogy mindig lekötött a munka, akármit csinál.
Hát lekötött. Az, amit éppen mondtam, hogy a méhekről is, hogy amikor én elkezdtem méhészkedni, engem annyira lekötött, hogy én a kapun kívül nem tudtam menni. Én most is sokat megyek a városba, nem mondhatnám, hogy most is rólam az utat, mert én haragszok arra is, aki a tárcsa szállt a városba. Mert én itthon mindig kapok magamnak munkát, de viszont ott is úgy voltam. Ha megébédeltem, hazamentem, mentem ki a kertbe, mélyekhez, ma mentünk ki mindjárt, kint voltunk, de én nem szerettem mászkálni a városba. Engem nem igen lát most se senki.
Egy szóval maradt minden a régiben. Az élete semmit sem változott.
Mit mondjak? Hát változni változott, hogy ne változott volna. Ez változott az embernek az élete, s mégpedig azzal, hogy azok a nagy gondok, ami voltak, s ami terhelt az embernek a fejét, és amit még meg is kellett nélkülezni, és ezek megszűntek. Mert bizony már ott voltak, nagy lányok voltak, minden. Hát ugye az ember mindenki abba iparkodik, hogy na, hát annak a gyereknek mégis meglegyen, ugye? Hát már mondjuk, akkor már Zsuzsa dolgozott, te még maglakka, még nem dolgozott, ugye, még utána is, még később ment munkába. De attól eltekintve, hát nagyot fordultatta az embernek az életén egy ilyen összeg, ugye, amit már...
Igen.
Hát ez megkönnyebbített, természetes, mert az embernek van egy lakása, ahol nyugodtan élhet, és be van rendezkedve úgy szerényen, ahogy no, lehet.
Rendes.
És ugye mégis más az embernek az élete, megmentődött ott a tehertő, ami előtte állt, hogy na, itt van a két nagy láncs, most már hogy lesz, mint lesz, ugye, hogy csináljuk, ha jobb legyen, hát így párkattunk, hogy akkor is meglegyen, hát nem voltunk, nagyon elesettek, de azért,
ugye már... Nem is úgy néztek ki akkor sem.
De hát ugye, már mivel a két nagy lány ott volt, ugye, hát bizony már, ez nagyon ránk tért azért.
Hát igen. Tényleg azt tetszett a legjobb, a legjobb részítőnk, ami még azt mondta, én egy négyesnek úgy tudtad mondani.
Ja.
Négy találtasnak úgy tudtad, de ez sok.
Hát igen. Ez minden szegény emberre rátérne, úgyhogy kisegítse kicsit a bajból.
A város, ahol Kis Mihály él, a magyar építészet mekkája is lehetne. A környező dobokról nézve olyan, mint valami kőrózsa, amelynek szirmai csipkésen szorosan tapadnak egymás köré.
Nagyon jól csinálják, azt nem tudom, hogy honnan veszik azt a rengeteg pénzt. Ez egy óriási összeg lehet. Jól onnan tudna egyszer, hogy mennyit költünk lakásra, építésre, városra, rendezésre, szépítésre. Mert igen-igen öreg városunk volt, hiszen én itt nőttem föl. Azt a régi öreg Miskolcot ismerjük, és mi magunk is, akik itt élünk is, csodálattal nézzük, hogy szépül, növekszik a város.
És mit kellene építeni?
Véleményem szerint óvodát, még óvodai férőhelyeket, hogy akik szeretnének még anyák dolgozni, ezek is a gyerekeket el tudják helyezni.
Unokája van, Simon Ertás?
Van.
Hány éves?
4,5 éves kislány. Nagyon egészséges, életvidám apróság.
Ő is ide jött dolgozni az a célműbe.
Azt még nem lehet tudni.
Meg tudná-e mondani, hány tonna acélt öntött ki életében?
Hát az rengeteg. Ezen még nem is gondolkoztam, őszintén szólva. Nap mint nap öntünk, olvasztunk, öntünk. Ez a mi életünk. Ez töltik az életünk nagy részét. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez minél több legyen.
Érdekli a munkája.
Ennyi éven keresztül, aki csinálja, 36 éven keresztül, hát meg lehet szeretni. És ez még az ember él, addig ez maradandó.
A pénz meg szokta változtatni az embereket. Így mondják.
Most tegyük fel, mire lehetett volna megváltoztatni, nem tudom most már, mit tettem volna arra, hogy na most nekem van, nem tudom, egy kis pénzem, sokkal én már most már olyan nagy, nem tudom minél, nem lehet azt. Tehát minek, nincs annak semmi, hogyha értelme semmi. Meg ugye, hát mind ahogy már beszélgettünk is, olyan sokan meg mondták, hogy hát ők nem dolgoznának, hát így most már nem dolgozok. Én szerintem nem jó gondolkozás már az, hogy valaki nem tudom, a munkába kikapcsolódjon azért, hogy nyert egy kis pénzt, ugye? Ha én nekem ez a lakásom meg lett volna, úgy, ahogy most vagyok, úgy nyertem volna a pénzt, még akkor se tettem volna azt, hogy nem dolgozom. Hát volt ott ez a kis lakás, ugye, szoba, konyha, spáz, hát ugye semmi más nem volt. Viszont az már nekünk már nagyon kicsi volt, négyünk meg. Szóval... Ez nagyon jó
kölyött. Hát ez jó kölyött. Változatlanul ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy dolgozik, mint eddig.
Szóval, mint ahogy mondtam, nem szeretek csavarogni, de itthon mindig találok valamit magamnak. Nem ülek lesz, csak pipokálok a
Szellemekkel most miért foglalkozik?
Én nekem akkor abban az esztendőben nagyon jók voltak a méhény. És én akkor rábíztam az egyik kollégára, hogy hát vigyék el, mert hát ugye akkor nekem nem lehetett menni. És úgy bizony abban az évben nekem a méheim úgy tönkre mentek, hogy nem maradt, csak hat kaptál méhe.
Nem akartál vileket.
És aztán azt mondtam, na most már tönkre ment, akkor menjen. Ez is semmit nem adtam, még csak egy olyan dolgot semmi a méheknek, méhekhez tartozott, mindent vigyenek innet, mindent, te nem kell nem is. Lemondtam, de aztán gondolkoztam rajta, ha dolgozok tovább, akkor a méhekkel nem tudok foglalkozni. Mert 2-3 kaptára nem érdemes, sem hatta. Ha meg nagyobb mennyiséggel foglalkozott, akkor már gátolja nekem a munkámat, a bentit. Mert akkor vagy ők, vagy a benti munka. Kedves.
Vagy a méhek, vagy a Martin.
Igen, vagy a Martin, vagy a méhek. Vagy, de mind a kettő már az már nagy strapa.
Inkább a Martin.
Hát inkább maradtam a Martin mellett, a melegem mellett, ugye szeretem. De hát nem is jártam rosszul, őszintén mondva. Szép a méhészkedés, mert aki szereti, nem mindenki, mert van, aki fél, még ott is megszúrja, de attól eltekintve nagyon szép foglalkozás, amikor meg akarom szúratni magam, akkor menjek gyomára.
És megszúrják a méhészt?
Meg, bizony.
Most meg?
Nem.
Azért nem érezte a szúrásukat?
De hát nem akkor is éreztem, csak nem, azt se dagadok én meg tőle. Nem dagadok meg.
Eleinte sem dagadok.
Hát előbb, mikor kezdtük folyóra, olyan volt a kezem minden, meg aztán elcsavaradva, meg ilyen dolgok vannak.
És mégis csinált, nem
bánnak? Mégis csináltuk, mentünk. Nagyon, nagyon szépen dolgoznak, szép foglalkozás.
Nagyon szépen dolgoznak. Ezt szereti a méhekben, a munkájukat. A maga életében is ezt, és a másokéban. Ilyen ember a lottónyerő olvasztár.
Dolgoztam velük sok éven keresztül, és annyira megszerettem őket, hogy szinte vágyam utána még mindig. Nem is a haszon után, azt fogja meg az ember, az a szép munka, amit ők végbe visznek.
Nem tudom, érzékeltette-e, hogy akármi lehetett volna Kis Mihályból, ha neki kezd. De lehet-e több az ember önmagának? Azt mondtam az elején, egy emberről beszélek, egy munkás emberről, aki megütötte az 5 találatot, és az is egy kicsit őt. De bírta, állta, és nem csak 3 menetben. Ha egy ökölvívó mérkőzésről tudósítanék, most azt mondanám, kiütéssel győzött, csak hogy én egy emberről beszélek, egy olvasztárról. Hogy miért mondtam el a történetét, vállalva azt is, hogy tán megharagszik érte, és megszakadt barátságunk. Megkapott embersége, józansága, szellemének röpte, hogy végig vitte, amit kitervelt. Ebben egy pillanatig sem kételkedtem. És azt is tudom, hogy nem ő az egyetlen itt. Azok között, akik az acélt öntik, és azok között, akik kovácsolják, és azok között, akik nem tesznek többet, egyszerűen csak dolgoznak.
Akinek 5 találata volt. Kedves hallgatóink, Csapó György műsorát hallották.
A felvétel 1973-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.